Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb száma. Ez a szám egy picit rendhagyó lesz, eltér az előzőektől, ugyanis most nem alapvetően én fogok beszélni, hanem lesz egy interjú alanyom. Primus Péter, Patreonos támogatóm kérését teljesítem ezzel, aki arra kérte a legutóbbi RapidMinerrel kapcsolatos posztom után, hogy járjak utána a RapidMiner globálisan ismert adatbányász data science eszköz magyar szálának, mert hogy van neki valójában egy sikeres magyar startup felvásárlásról beszélünk. A továbbiakban az interjút fogjátok hallgatni, ahogy beszélgetek Perkopcsák Zoltánnal, aki az alapítója volt ennek a startup Raduk nevű startup cégnek, illetve a mai napig ugyanazokkal az emberekkel, immáron a RapidMiner keretei között tölt be meghatározó szerepet. Hallgassátok figyelmesen, remélem legalább annyira élvezni fogjátok, mint amennyire én élveztem az interjút.
Szia Zoli, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és az adatépítés hallgatóinak nevében is nagyon még egyszer megköszönöm, hogy itt vagy most velünk, és mielőtt belekezdenék a kérdésekbe, arra kérnélek meg, hogy azok kedvéért, akik esetleg nem követték annó a híreket, vagy kevésbé vannak benne az iparágban, egy pár mondatban mutatkozzál be nekünk.
Rendben, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Prekopcsák Zoltán vagyok, alapvetően ilyen 10-12 éve data science-el foglalkozom, bár annó még ezt adatbányászatnak hívtuk. És hát voltam kutatási oldalon a Műszaki Egyetemen, és ott kitaláltunk egy új terméket, egy ilyen big data alkalmazást, egy big data alapú grafikus felületet, amit Radup néven elkezdtünk fejleszteni, és utána ezt 4 éve felvásárolta a RapidMiner nevű data science cég, és azóta ebben a RapidMiner nevű cégben dolgozom, és ennek voltam big data vezetője, fejlesztési vezetője, és most éppen adatelemzési vezetője vagyok.
Ez igen, akkor kijelenthetjük, hogy azért ez egy viszonylag, egyike a viszonylag ritka adatos világban sikeres magyar sztoriknak, amik üzletileg is sikeresek, nem csak műszakilag vagy tartalmilag.
Igen, azt gondolom, hogy itt az ilyen startup jellegű cégek közül talán a Radup, illetve a Sequence IQ volt, ami ilyen hasonló sikerre vitte, ugye, amit a Hortonworks felvásárolta a Sequence IQ-t 3 évvel ezelőtt. És igen, tehát így azt gondolom, hogy egy jól sikerült történet lett üzletileg is ez a Radup.
Egy picit mesélj nekünk arról, hogy kezdődött ez a sztori. Mondtad, hogy a BME kutatási részlege, és elkezdtetek foglalkozni egy grafikus felület alapú big data eszközzel, amit Radupnak neveztetek. Ugye a RapidMiner meg a Hadoopból van, gondolom, összerakva a kifejezés. De egy kicsit mesélj, hogy miért ezt választottátok, miért ebbe az irányba indultatok el.
A Műszaki Egyetemen sokféle projekttel foglalkoztunk. Ennek a DM Lab nevű kutatócsoportnak a keretében. És 8 éve volt az, hogy belefutottunk olyan nagyobb adathalmazokba, amiket már elég nehézkesen tudtunk kezelni a szokásos eszközeinkkel. És akkor elkezdtünk körülnézni, hogy milyen technológiák vannak a piacon, amivel ilyen nagyobb adathalmazokat kezelni lehet. És hát elég hamar belefutottunk az akkor még viszonylag gyerekcipőben járó Apache Hadoop keretrendszerbe. És ezzel kezdtünk el dolgozni. De hát nagyon hamar éreztük, hogy ez rendkívül fájdalmas, és nagyon programozói szemléletű, nagyon alacsony szintű technológiai tudást igényel. Miközben mi ahhoz voltunk szokva, hogy amúgy vannak nagyszerű adatvizualizációs, meg adatelemzési eszközök, amiket grafikus felületen pillanatok alatt elemzéseket tudunk futtatni. És ebben a big data Hadoop világban nem találtunk ilyet, És ez egy nagyon logikus ötletnek tűnt, hogy mi lenne, ha mi ezt megcsinálnánk, és építenénk egy grafikus felületet fölé, hogy ne csak az ilyen hardcore technológusok tudjanak Hadoop-al dolgozni, hanem földi halandók is.
És hogy, mert most több eszemben beszéltél, hogy nézett ki a csapat, kikből állt, és nem konkrétan feltétlenül személy szerint, azt rád bízom, de hogy milyen tudású emberekből, és mennyien voltatok, mikor ezt elkezdtétek csinálni.
Amikor a prototípust elkezdtük, ez tulajdonképpen egy ilyen diplomamunka témának indult, tehát én doktorandusz hallgató voltam ebben a kutatócsoportban, és volt egy mesterhallgató, aki éppen témát keresett, nagyon jó programozó volt, és azon ötleteltünk, hogy mit lehetne csinálni, és pont jött ez a probléma, és arra jutottunk, hogy próbáljuk meg ezt. Úgyis van rá egy év, hogy akkor ő ezen dolgozgasson, írjon belőle egy diplomát, és nézzük meg, hogy milyen prototípust tudunk ebből építeni. Itt az elején nyilván, mivel ez egy diplomamunka volt, ő dolgozott rajta. Aztán amikor látszott, hogy ebben lehet potenciál, akkor én is elkezdtem benne programozni. És amikor elkészült a prototípus, akkor ezt bemutattuk a RapidMiner-nek az éves konferenciáján, tehát ez ténylegesen a RapidMiner grafikus felületét kötötte össze a Hadoop-pal. Ezt bemutattuk a konferencián, és elég pozitív volt a reakció meg az érdeklődés, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ebben még teszünk plusz energiát, és bevontunk további embereket is, korábbi ismerősöket, akikkel együtt dolgoztunk, akár programozási, akár data science szempontból, illetve egy olyan embert, akinek pedig ilyen infrastruktúra üzemeltetési tapasztalata volt, hiszen itt azért mégiscsak elosztott klaszterekről beszéltünk, tehát ott éreztük, hogy kell egy olyan ember, aki inkább abból a világból jön. Tehát egy teljesen technológiai hatfős csapat állt össze az elején, és így indultunk el.
Akkor ilyen klasszikus startup történet volt, hogy voltatok ketten, akik összeálltatok, akik elkezdtetek valamit, bemondtátok a szakmai értelemben vett barátokat, meg a legközelebbi embereket, de gondolom, hogy ezután még azért volt néhány lépcső, amíg eljutottatok a felvásárlásig, meg hát több év is eltelt. Ezekről a lépcsőkről még ha egy pár mondatot mondanál, hogy hogy néz ki az életútja egy olyan startupnak, amiről nem a különböző médiákokban olvasunk állandóan, és nem abból élnek, hogy nagyon híresek, hanem abból, hogy ténylegesen meg is csináltak valamit, mert szerintem a kettő köz van némi különbség, úgyhogy inkább én egy ilyet szeretnék bemutatni így általad.
Igen, ezzel egyetértünk, hogy sokszor a hírverés az nem feltétlenül korrelál a cégnek a potenciáljával és a sikerével. Hát elég rögös volt azért az út. Onnantól, hogy ezzel a bővebb csapattal megalapítottuk a céget, onnantól egy 2,5 év telt el a felvásárlásig. És abban a 2,5 évben rengeteget tanultunk, meg rengeteg zsákutcába bementünk, tehát mivel mondtam is, hogy egy technológiai csapat volt, halvány fogalmunk nem volt arról, hogy hogy kell egy nemzetközi marketinget, nemzetközi sales-t csinálni. Valahogy még a marketinget úgy, ahogy eltaláltuk, tehát lehet, hogy valami érzékünk volt hozzá, de hogy sikerült olyan szintű hírverést csinálni ennek, hogy szakmai körökben ez így szájról szájra járt, illetve...
Ezt meg tudom erősíteni, ez így volt, én is így hallottam először róla.
Igen, tehát ugye emberek meséltek egymásnak róla, illetve csináltunk az elején egy olyan kampányt, hogy ha feljelentkeztél, hogy ezt te szeretnéd használni, volt egy ingyenes verzió, akkor engedtünk be ebbe az ingyenes verzióba, hogyha más embereket is meghívtál ebbe a programba. Tehát kvázi egy ilyen vírusosan próbáltuk kvázi elterjeszteni az igét, és ez elég jól bejött, de hát ezen túl is volt egy ilyen szóbeszéd, hogy terjedt a híre szakmai körökben, egy-két konferencián is megjelentünk, ott is tudtuk terjeszteni a dolgokat. Tehát a marketinget azt, bár bugdácsoltunk benne, azt úgy, hogy sikerült. Amiben viszont végképp semmi tapasztalatunk nem volt, ez az, hogy egy nagy vállalat számára hogyan lehet szoftvert eladni. Tehát, hogy itt milyen szerződések vannak, milyen folyamatokon megyünk át, ki a döntéshozó, tehát erről a halvány lövésünk nem volt. Volt, hogy felkértünk tanácsadót, aki kicsit tanítgatott minket, de nem sikerült olyan embert bevonni, aki így csapattagként ebben minket segít, úgyhogy a saját tanulási folyamatunk volt ez, ami egy nagyon rögös út után eljutottunk odáig 2-2,5 év alatt, hogy volt néhány globális nagyvállalat, amelyik már az ügyfelünk volt, és szoftver licenszdíjat fizetett nekünk, ami baromi nagy dolog volt, de azért nem volt még olyan mértékű, hogy eltartson egy 6 fős csapatot.
És ez alatt az idő alatt befektetői vagyomból éltetek, vagy pedig a motiváció vitt előre benneteket, és gyakorlatilag ingyen dolgoztatok?
Gyakorlatilag ingyen dolgoztunk, hát valamennyi bevételünk volt, tehát aki azért főállásban ebben dolgozott, akkor neki igyekeztünk valamennyi bért fizetni. De befektetőnk nem volt, futottunk pár kört a magyar piacon, nem tudom ki mennyire emlékszik azokra az időkre, egy 2012 környéke, ugye a nagy Jeremy startup program volt, ahol nagyon sok olyan befektető jelent meg a piacon, akinek nem feltétlenül startup cégekkel volt tapasztalata, hanem mondjuk befektetési bankárok.
Én speciális eset volt a magyar piacon, hogy olyan angel befektetők jöttek, és próbáltunk úgy viselkedni, mint a Silicium World, miközben egyébként nem a saját pénzüket, hanem Európai Uniós alapokból származó pénzeket tulajdonképpen intézményes módon osztottak szét. Ez egy ilyen elég fura egyvelege lett a dolognak.
Igen, meg azért azóta több ilyen, a Forbes-nak volt egy ilyen kutatás, utána a HVG-nek is, ami kimutatta, hogy azért itt elég sok ilyen pénz az baráti zsebekbe vándorolt, tehát hogy nem volt egy ilyen nagyon tiszta terep, és hogy körbenéztünk ezen a piacon, volt egy-két negatív tapasztalatunk, és akkor végül arra jutottunk, hogy itt nem látunk hirtelen olyan befektetőt, akivel úgy szívesen elkezdenénk dolgozni, hogy akkor csináljuk önerőből, még volt bennünk annyi kitartás, mindannyian a karrierünk elején voltunk, 20-as évek végén, vagy 30-as évek elején, nem kellett 5 gyermeket etetni, hanem csak magunkért voltunk felelősek, tehát így könnyebben tudtunk ilyen kockázatokat vállalni.
És ez alatt az idő alatt mi volt, mi az, amit megtanultatok, mi volt a legfontosabb? Azon túl, mert azt mondtad, hogy nagy vállalatnak hogy adunk el szoftvert, de hogy még milyen tanulságok voltak?
Például így technológiai, vagy hát ilyen termék szempontból nagyon érdekes volt az, hogy még mi egyetemi háttérből, nyilván azért dolgoztunk előtte céges projekteken, de alapvetően egyetemi háttérből jövett, amikor készítünk egy technológiát, egy terméket, hogy azt mennyire máshogy kezdik el emberek használni, és mennyire milyen dolgokra kell figyelni ahhoz, hogy ez tényleg egy, hát ha nem is tömegtermék legyen, de hogy egy kevésbé technikai közönségnek megfelelő termék tudjon lenni. Nagyon emlékszem arra a beszélgetésre, amikor egy amerikai nagy tévétársaság akarta a szoftverünket megvenni, elkezdték tesztelni, és hát csináltak benne egy join műveletet, ugye egy grafikus felületen pillanatok alatt össze tudták kattintgatni, hogy ezt a két táblát ők most szeretnék összejoinolni, összekapcsolni, csak nem határoztak meg kulcsot, és mind a két tábla sok milliárd rekordból állt, tehát ez ilyenkor ugye összeszorzódik az eredményben a rekordok száma, és nagyon hosszasan kellett őket győzködni arról, hogy ez nem egy értelmes művelet, ugyanis az eredménynek több sora lesz, mint hány atom van az univerzumban, és utána rájöttünk, hogy ez valójában nem az ő hibájuk, mert nekik nem feltétlenül kell érteni azt, hogy itt mi történik a grafikus felület mögött, hanem nekünk kell egy olyan szoftvert csinálni, amely az ilyen buktatókat segít neki kikerülni, és figyelmezteti őket, hogy ilyesmit nem illik csinálni. Tehát egy egészen más user experience-re volt szükség, mint amit mondjuk mi elvártunk volna a szoftvertől. Sokkal jobban, kvázi hülye biztossá kellett tenni a szoftvert, hogy így vezetni a felhasználókat, hogy merre menjenek, nem volt olyan evidens az, hogy úgy fogják használni, ahogy azt mi elképzeltük.
Hát így utólagos bölcsességemmel persze ez egyértelmű számomra, hiszen mikor elkezdtétek, akkor ti mind szakemberek voltatok, és nagyon-nagyon benne voltatok a témába, majd odaadtátok egy teljesen más területnek, és hát persze, hogy az, amiről ti azt gondoltátok, hogy szuper egyértelmű és triviális, az nyilván másoknak nem volt ez. Ez egyébként érdekes, erre rá is szerettem volna kérdezni, hogy tulajdonképpen egy konszumer, tehát egy fogyasztói piaci terméket hoztatok létre, legalábbis ami azt illeti, hogy a felhasználók hogyan használják és hogyan viselkednek vele, tehát mint mondjuk egy elterjedt, mondjuk mint az Excel, vagy bármilyen más szoftver, ami alapvetően azért nem az adattudományok vagy adatbányászatnak a legnagyobb csúcsán lévő szakik fogják használni, hiszen ők nem annyira igényelnék a grafikus felületet, és mégis eközben meg magát a terméket egy vállalatnak adtátok el, ahol viszont hozzátok azért hasonló vagy mérhető szakemberek küldtek. Tehát, hogy ezt a kettősség, ez nem volt probléma? Vagy volt ez?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Ez pont mostanában kezdenek ennek nevet adni, ennek a jelenségnek, hogy bizonyos termékeket nagyvállalatokban ülő munkavállalók elkezdenek használni egyedileg, és aztán, ahogy ez egyre többen kezdik el használni a cégben, aztán a vállalat úgy dönt, hogy megveszi ezt a szoftvert. Ugye tipikusan kommunikációs platformoknál látunk ki, mondjuk a Slack-et elkezdik használni kisebb csapatok egy cégen belül, aztán akkor a tömegek kezdik használni, hogy aztán a cég úgy dönt, hogy jó, hát akkor a Slack lesz a kommunikációs platformunk. De ilyen üzleti szoftverekben is ez elég gyakori jelenség, hogy így alulról szivárok felfele gyakorlatilag a szoftver, ez ilyen bottoms-up enterprise startupoknak hívják ezt, akik így alulról próbálják hát csúnya szóval disruptolni az adott piacot. És szerintem mi is ilyesmit csináltunk gyakorlatilag, illetve most már RapidMiner színekben is ez zajlik, hogy végfelhasználóknak, elemzőknek megtetszik a szoftver, megtetszik, hogy ezzel mennyivel több mindent tudnak megvalósítani, és mennyivel hatékonyabbá tudnak válni, és aztán ez szivárog fel utána a döntéshozókhoz, és aztán vásárolják meg a szoftvert. Tehát ez mindig azért fontos, hogy legyen egy ingyenes verzió, ami kellően használható, és akkor ez tényleg be tud így szivárogni ezekben a nagyvállalatokba. A másik alternatíva az lenne, hogy rengeteg sales-essel becsörtetünk a Citibankba, és megpróbáljuk lenyomni a torkukon a szoftvert. Nyilván ebben még annyira sem volt tapasztalatunk, mint ez az alulról jövő modellben.
Világos. Meg hát ott mások is a nehézsége. Mert ugye sok esetben, amikor az ember magának használja, hogy valamit elérjen, akkor fölrakja és megnézi, hogy megye, és ha igen, akkor örül. Nagyvállalati beszerzés meg nem így indul, hanem elkezdjük megnézni, hogy megfelel-e a biztonsági rendszereknek, és be lehet-e úgy léptetni a usereket, hogy a Active Directory-ba be vannak, és akkor ebből az irányból közelítik meg a kérdéseket. Szóval igen, ez bizonyos szempontból talán lehet, hogy ez az egyszerűbb út, vagy hosszú távon egyszerűbb út, amit ti választottatok, hogyha már csomóan szeretik használni, akkor így csak megveszik a végén.
Igen, és ez valóban ezeket később kénytelen az ember megugrani, az Active Directory integrációt és a hasonló enterprise követelményeket, de így sokkal egyszerűbb elindulni, hogy az elején ez kevésbé fajsúlyos, amikor még csak egy-két ember használja minden cégben, akkor még ők lehet, hogy tudnak olyan kibúvót, hogy akkor ezt mégse az IT-n keresztül szerezzék be, hanem más büdzséből fizetik ki, és akkor mégiscsak tudják használni. De aztán, ahogy nő a termék sikere és elterjedtség, ez elkerülhetetlen, hogy ezeket az enterprise funkciókat az ember belefejleszthet, tehát ebből is azért sokat tanultunk. Ez nem volt nekünk egy ismerős közeg, hogy mik azok az elvárások, amik egy enterprise-ban előjönnek, de hát ezt az elmúlt 8 évben azért egyre többet tanultunk róla, és egyre több minden bekerült a szoftverbe.
Egy picit mesélj nekünk még a felvásárlásról abban az értelemben, hogy ha jól tudom, akkor az eredeti csapat is itt van Magyarországon, azt hiszem, hogy talán te is, vagy nem tudom, majd erről mesélj nekünk, hogy néz ki most az életetek, vagy hogy van most az a csapat, aki ezt kitalálta, és hogy zajlik most a munkátok, most már ugyan a RapidMiner keretein belül, de akkor is, hogy tehát így az utóéletről.
Négy éve volt ez a felvásárlás, és abban a pillanatban, a felvásárlás pillanatában a csapat egy része, gyakorlatilag a technikaibb, programozóibb fele a csapatnak, az csatlakozott is a RapidMinerhez, és megalapítottuk a RapidMiner budapesti irodáját. A csapat másik része, aki pedig inkább ennek az üzleti, marketing, data science oldalán volt, ők pedig, hát mivel a RapidMinernek nincs jelentős ügyfélköre Magyarországon, így nekik kevésbé lett volna értelme itt Budapestről dolgozni, úgyhogy ők pedig visszamentek, és az egyetemi dolgaikkal foglalkoztak tovább, ők leginkább a DM Lab keretén belül dolgoznak a mai napig, de akik csatlakoztunk a RapidMinerhez, mindannyian 4 év után is a mai napig itt vagyunk, tehát a Raduknak a termékfejlesztése az továbbra is itt Budapesten zajlik, sőt, most már más termékeknek a fejlesztése is itt indult el, tehát jelen pillanatban egy 15 fős budapesti irodája van a RapidMinernek, és itt készülnek a Big Data és egyéb cloudos, modernebb termékvonalak.
Ezt nagy örömmel hallom, hogy nem csak egy pénzügyileg volt sikeres a felvásárlás, hanem gyakorlatilag továbbra is itthon állítódik elő az érték egy része, ezt nagyon boldogan hallom. Azt szeretném még kérdezni tőled, hogy igazából két üzenetet szeretnék kérni tőled. Az egyiket majd a hallgatóiknak, hogyha ha van valami üzeneted a végére, de előtte még szeretném, ha valamit üzennél azoknak, akik most azon gondolkodnak, vagy ilyen, nem is azt mondom, hogy álmokat kergetnek, de ilyenen gondolkoznak, hogy itthon Magyarországon adatos témába lehet-e és érdemes-e belevágni. Mondjuk így, hogy a startup világba, bár egy kicsit nekem ettől a szótól feláll a szőr a hátamon, de mondjuk a vállalkozás indítás világába.
Ilyen rendkívül magasztos üzenetem nem feltétlenül van, de arra mindenkit bíztatok, hogyha van egy ilyen ötlete, akkor beszéljen róla, minél több emberrel, kérjen visszajelzést, próbálja meg felderíteni, hogy ennek tényleg van egy létjogosultsága, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, hogyha networkjében elér olyan embereket, akik külföldön mondjuk nagyobb vállalatokban dolgoznak, és mérje föl, hogy ténylegesen mi lehet az igény erre. Szerintem igenis lehet Budapestről ilyen cégeket csinálni, tehát én nekem az a fixa ideám, hogy ilyen B2C, tehát konzumer termékeket nagyon nehéz Budapestről csinálni, mert tipikusan a konzumer termékek csak úgy tudnak sikeresek lenni, hogyha sok milliós felhasználói tábor gyűjtenek, és nagyon nehéz elérni azt a sok millió felhasználót ilyen távolról, különösen, hogy a legfizetők és képesebbek Amerikában vannak. De szerintem ezt vállalati keretek között, ami azért az adatos termékek nagy része ugye vállalatokat céloz, ezt talán egyszerűbb megvalósítani. Tehát itt a szakmai kapcsolatrendszert sokkal könnyebb úgy kiépíteni, hogy azt a pár száz, akár csak pár száz cégből álló ügyfélbázist fel lehessen építeni. Szóval én mindenkit bíztatok arra, hogy ilyesmibe vágjon, beszélgessen róla, kérjen tanácsot, nyugodtan keressen meg engem is, nagyon szívesen segítek, hogyha tudok. És ne legyen senkiben az a félelem, ami szerintem eléggé tipikus itt Magyarországon, hogy nem mondom el senkinek, mert majd ellopja az ötletemet. Az ötlet önmagában nem visz sehova, tehát itt egy rendkívül hosszas végrehajtási folyamat, rengeteg tanulás és rengeteg szenvedés van egy ilyen cégben, tehát nem azon fog múlni, hogy most az ötletet valaki más is elkezdi, vagy sem. Ha úgy érzitek, hogy egy jó ötlet, akkor vágjatok bele, és azon fog múlni, hogy sikerül-e megvalósítani, de nyugodtan beszéljetek, és beszélgessetek róla minél többet.
Én is csak szeretném megerősíteni Zoli szavait, amit az előbb hallottatok, és hogyha akartok vele kapcsolatba lépni, akkor keressétek meg az adatépítést Facebook poszton, vagy a hello@adatepitész.hu-n, és összekapcsolok benneteket. Jó? Valamint ha ide az adásban nekem is mondtok ilyen ötleteket, hogy szeretnétek kikérni a véleményt, akkor most már látjátok, szerintem ti is, vagy halljátok, hogy elég sok hallgató van, úgyhogy ha gondoljátok, ez is egy olyan felület, ahol kérhettek visszajelzést, ezt csak így zárójelben mondom. Na és akkor az utolsó kérdésem Zolihoz ma, hogy és mit üzennél a hallgatóknak, és abszolút nem baj, hanem magasztos, mert az egész podcastnek a stílusa inkább gyakorlatias, mint rossz értelemben vett marketinges, mondjuk így, úgyhogy szerintem nagyon jó volt, amit a leendő startupereknek üzentél.
Talán még annyi, hogy gondolom, hogy a hallgatók többsége nem feltétlenül gondolkodik azon, hogy startup céget indít ilyen adatos területen. Hát különösen azok, akik talán kevésbé járatosak az adatok világába, vagy a machine learning és a mesterséges intelligencia világában. Szerintem az egy fontos, és szerintem a többi adásban te is ezt képviseled, hogy így lebontani kicsit azt a mázat, ami ezek körül a dolgok körül van így a médiában, hogy a mesterséges intelligencia az mindent tud, az nagyon okos, az mindent megold, aztán a másik véglet az, hogy elveszi a munkánkat, és jön a világégés. Tehát, hogy ezekben nincsen semmi csoda, ezekben az algoritmusokban. Ezek algoritmusok, okosan kitalált algoritmusok, de hogyha az ember kicsit mögé néz, akkor elég hamar rá lehet jönni még közepes mélységű technikai tudással is, hogy mik ennek a limitációi és mik ennek a lehetőségei. Tehát, hogy ne hagyjátok magatokat becsapni ebben a világban, nem kell felülni ezeknek a cikkeknek, hanem tényleg kicsit mögé kell nézni, akkor ténylegesen mire képes az az adott technológia, vagy mit lehet kihozni belőle. de ezt az extrém nézőpontot, amit a médiában olvasni lehet ezekről, ettől függetlenítsétek magatokat. Talán ez a jó tanácsom.
Köszönjük szépen, ez nagyon jó végszó volt. Még egyszer köszönöm Prekopcsák Zoltánnak, az adatépítés összes hallgatója nevében, hogy eljöttél, és elmesélted ezt nekünk. Én csak nagyon gratulálni tudok még egyszer is, bár így most igaz, hogy 4 éves késéssel, de gratulálni tudok még egyszer is amit elvégeztetek, és jelenleg is végeztek a Rapid Miner keretein belül. Köszönöm az adást.
Köszönöm én is.
Remélem legalább annyira élveztétek ezt az interjút, mint amilyen jó nekem volt elkészíteni. A jövőben tervezek még több hasonló jellegű adást is. Az alapok meg fognak maradni úgy, ahogy eddig, de kicsit megpróbálom színesíteni a palettát. Remélem most már megértitek, hogy miért kellett erre egy picit várni, és szerintem is megérte a várakozást, én úgy gondolom mindenképpen. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!